ott tartottunk, hogy megházasodott Dhritarashtra és Pándu. Ezek mindegyikben nagyon mélyen bele lehetne menni, de nem fogok. De annyira, hogy Pándu, igazából Dhritarashtra nem tudott uralkodni, mert ő vak volt. És akkor Pándu uralkodott. De Pándut igazából nem érdekelte annyira a hatalom és a uralkodás. És ezért nagyon gyakran járt az erdőbe vadászni, sőt valamikor ott töltötték a szabad idejüket. És akkor Pándu egyszer vadászott, és a királyok, vagy ezek a nagy harcosok sokszor tudnak úgy célozni mantrákkal, hogy nem látják a célt. És Pándu éppen őzre vadászott, Hare Krishna, és nem látta az őzeket. De akkor lelőtte egy őzpárt, de akik igazából nem őzek voltak, hanem egy bölcs és a felesége. Aki esetleg tudja a történetet, nem részletezem, de akkor akkor megátkozták Pándut, hogy akkor ne tudjon gyermeket nemzeni. Mert hogyha a gyermeket nemz, akkor meg fog halni abban a pillanatban. És akkor megint volt egy probléma, hogy akkor hogy legyen trónörökös. Tehát mindig ez a probléma. Aztán kiderült, hogy Kuntinak van egy áldás a Durvásza Munitól. És Durvásza Munitól kapta azt az áldást, nem mesélem el a történetet, hogy hogyan, hogy megidézheti a félisteneket, amelyik félistent akarja, mondja a nevét, és akkor megidézheti a félisteneket. És akkor így Pándunak a, nem hogy engedélyével, a kérésére, akkor Kunti megidézte Yamarajot, Indrát és Vájut, és akkor tőle született, Yamarajtól született Yudhisthira, Vájutól született Bhima, és Indrától született Arjuna. Yudhisthira született Yamarajtól, Bhima Vájutól, és Arjuna pedig Indrától. Kumari szintén kérte, hogy őnek is hagyszülessen fia. De nem volt benne biztos, hogy még egyszer meg fogja neki engedni Kunti. Ezért csinált egy trükköt, hogy amikor mondta Kunti neki, hogy akkor most mond a mantrát, akkor a Ashwini Kumaráknak a mantráját mondta, akik ketten vannak. És akkor így Mádrinak született két gyereke. Az egyik volt Nakula, és a másik pedig Sahadev. És akkor de többször nem engedte meg neki Kunti, mert most akkor először is betrükkölt, és mi lesz a következő, megidézi a hét bölcset, a szaptarisiket, vagy a 49 marutot, és akkor nagyon sok fia lesz, és akkor nem engedte meg neki. Másodszor, és akkor így Kuntinak lett három fia, és Mátinak kettő. És akkor megtörtént az alkalom, hogy akkor egyszer Pándu nem tudta kontrollálni magát, és akkor szeretett volna kapcsolatba kerülni Mádrival, és akkor meghalt. És akkor az volt a szokás, hogy amikor a feleség, vagy amikor a férj meghal, a feleség belelép a tűzbe, a mágiába. De mivel gyermekeik voltak, akkor Mádri azt mondta, hogy mivel miattam ő magára vette, miattam kell meghalni a Pándunak, akkor én megyek a tűzbe, Pánduba, és akkor Kuntinak volt a feladat, hogy felnevelje az öt fivért. És akkor így Kunti vissza is ment Hastinapurába, hogy akkor ott felnevelkedjenek a Pándavák, és Dhritarashtra és Bhishma pedig felnevelték a pándovákat. De mindig rivalizálás volt a testvérpárok között, a pándovák között és a kóravák között. Igen, hogy Dhritarashtrának is születtek gyermekei. És úgy volt, hogy már Gandhár is terhes volt, de sokáig nem született meg, mert ő is túl volt a magzatát. És amikor Gandhári megtudta, hogy Kuntinak fia született Yudhisthir, akkor nagyon megharagudott, mert akkor nem az ő fia lett a legidősebb, hanem akkor Yudhisthir lett a legidősebb. Az azt jelenti, hogy akkor ő lesz a trónörökös. Tehát, hogy ő jogosult a királyságra. És akkor nagyon haragos lett Gandhári, és akkor ráütött a hasára, amikor terhes volt, és akkor megszült egy ilyen hús darabot. És akkor ezt a darab húst akkor felvágták 100 részre. Tehát, hogy ez ilyen lombik program. És akkor berakták ilyen kis edényekbe, ghee-be, ezeket a hús darabokat, és akkor ott bent tartották, nem emlékszem mennyi ideig. És ez ilyen viccesen hangzik, de tényleg ez történik. Igazából a kórházakban ezt csinálják most is, Lombik Baby, az erről szól igazából. És akkor ebből megszülettek a kóravák. És a legelső, az Duryodhan volt a legelső, aki megszületett. És amikor megszületett Duryodhan, akkor nagyon bajos ómenek mutatkoztak. Varjuk károktak, sakálok üvöltöttek, és nagyon ilyen rossz jelek mutatkoztak a világban. És amikor előhozták a kisbabát, és ezek a jelek voltak, akkor Vidura mondta Dhritarashtrának, Dhritarashtra, van egy rossz hírem. Hogy ezek az omenek azt mutatják, hogy ez a fiú, ez el fogja pusztítani az egész dinasztiát. Jobb lenne, hogyha megölnéd, mert az egész dinasztiára pusztulást fog hozni. És akkor Dhritarashtra mondta, hogy nagyon ragaszkodott a fiához, és mondta, hogy nem tudom megtenni. És akkor így megszületett a többi fiú is, 100 fiú. És amikor visszamentek a pándovák és a Hasztinapurba, akkor a két tábor között mindig volt egy kis rivalizálás. Pándovák nagyon jámborak voltak, és nagyon készségesen követték a fejjebalóik, a családtagiknak az utasításait, de Duryodhan és a fivérei egyáltalán nem voltak ebben a hangulatban. Nagyon gőgösek voltak, és nem bántak tisztelettel az idősebbekkel, és az állampolgárokkal sem. És hogy gyorsítsuk az eseményeket, nem fogom az egész Mahabharatát elmesélni, de akkor ez addig fajult, ez a rivalizálás, hogy számüzték őket, letelt a számüzetésük, és amikor visszatértek a számüzetésből, akkor Yudhisthir követelte a jogos örökségét, mert ő volt a legidősebb. És mondta, hogy Yudhisthir igazából nem is akarja az egész birodalmat, csak osszák meg a birodalmat. Hogy akkor az egyik fele legyen a pándováké, a másik fele a kóraváké. Duryodhan nem ment bele. És akkor végre elküldték Krisnát, hogy ő legyen a hírnek, hogy adjon a pándováknak 5 falut, mivel ksatriák voltak, akkor kértek 5 falut, hogy tudják gyakorolni a darmájukat, mint királyok. És akkor Duryodhan nem akart nekik adni egyáltalán semmit. Azt mondta nekik, hogy annyi földet nem adok nektek, ami egy tű hegye alatt elfér. És hogy megnézni, hogy mekkora egy tű, meg mekkora a hegye, akkor az azt jelenti, hogy semmit nem akar adni nekik. És akkor készültek a háborúra, majd lehet, hogy közben mesélek arról is, hogy volt a háború, vagy a előkészületek a háborúra. De akkor most itt állunk a csatatéren, és itt állnak egymással szemben közelből testvérek, a kóravák és a pándavák. És akkor elkezd Dhritarasra beszélni. Nyissuk ki a könyvet, Bhagavad Gita-t. Az első. Az első versnél. És még kezdenénk olvasni, akkor megkérdezni mindannyiótokat, hogy kinek milyen elvárásai vannak a Bhagavad Gita-val szemben. Mit szeretne megtanulni a Bhagavad Gita-ból? Mit szeretne kapni a Bhagavad Gita-tól? És azt kérni, hogy mindenki egy percben mondjuk írjon valamit. Hogy mit szeretne kapni a Bhagavad Gita-tól? Hogy miért tanuljuk? Mert itt ülünk, és arra készülünk éppen, hogy elkezdjük tanulni a Bhagavad Gita-t. Mert majdnem beleolvastunk az első versbe, de még mielőtt beleolvasunk a legeslegelső versbe, akkor azt szeretném kérni, hogy mindenki írja le, ezért szükséges füzet is, akkor lehet leírni utamit, hogy mi az elvárása a Bhagavad Gita-tól.
Nekem az az elvárásom, hogy megértsem.
Megértsem a Bhagavad Gita-t, igen. És még? Kinek szeretnél?
Én azt mondtam, hogy megértsem, hogy itt felemelik a bűnök, hogy megértsem az én helyzetemet, megértsem, hogy is a Krisna helyzetemet, hogy én azt mondtam, hogy
valakinek még? Nem fogjuk mindenkit kérni, valakinek. Nem fogsz olyan szerény, mint titkos, nem is a titkos. Akkor azt meg kell tudni kérni.
Szóval titkos.
Én csak azt írtam ki magam, elmélyíteni a tudást, hallani ezt a csodálatos történetet, és tanításával egy iskola lelki életre.
Jó. Jó. Amit azt hiszem mindenki megfogalmazott, hogy szeretném megérteni a Bhagavad Gita-t. Bhagavad Gita az a nekünk igazából az alapkönyvünk. A Bhagavad Gita az olyan, mint a általános iskola, ABC, a lelki életünk az ABC-t. Ezzel szeretnénk megalapozni a lelki életünket, hogyha megértjük a Bhagavad Gita-nak a tanításait, és alkalmazni tudjuk az életünkben, akkor tudunk egy erős alapot képezni, amire aztán építhetjük a lelki életünket. Beszélek egy kicsit a hitről. Van többféle hit. Erről már tanultunk mind Bhakta programon, azt hiszem, hogy mindenki hallott. Kanista, madjam és uttam. Ezeket a kifejezéseket mindenki ismeri. Amikor valakinek gyenge a hite, akkor egy gyenge alapra nem lehet nagy épületet építeni, mert nem bírja el az alap. És az ácsárják, magyarán ezt úgy is hívják ezt a sradát, hogy kómala sradá, hogy nagyon, nagyon gyenge, nagyon puha. És ezt az ácsárják egy kis állathoz hasonlítják, olyan, mint egy teknős, ez a fajta hit. Ugye egy teknős az kétértő, és ahhoz, hogy meg tudja védeni el magát, szüksége van egy páncélra. És amikor valamilyen veszély van, akkor bebújik a páncéljába, és akkor a páncél megvéd. Amikor a hit az gyenge, akkor kívül van egy ilyen páncél, és ezt hívják mondjuk, biztos mindannyian találkoztatok már ilyen fanatikus emberekkel, vagy keresztényekkel, akik nagyon úgy néz ki kívülről, hogy nagyon nagy hitük van, nagyon kemények, mindenkinek megmondják, hogy Jézus az egyetlen úr, az igazság és az élet, és hogyha nem azon mész, akkor csak mész a pokolba. Ezt így időnként lehet ilyen emberekkel találkozni. Fanatikusokkal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gyenge a hitük. Mert a gyenge hitüket egy ilyen fanatizmussal kell megvédeni, mert hogyha elkezdenénk belemélyedni a filozófiájukba, akkor látják, hogy gyenge. Például ezt a kijelentést, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, hogyha valaki előveszi az eredeti görög fordítást, akkor ott a minden nyelvben vannak igeidők. És ez a görög fordítás, ez határozott jelenben van mondva. Nem egy általános kijelentés, hanem Jézus, amikor ezt mondta, akkor azt mondta, hogy számotokra most én vagyok az út, az igazság, az élet, és rajtam keresztül lehet eljutni az Atyához. Ez nem egy abszolút kijelentés, ez arra az időszakra vonatkozik. És de akkor ez fel van használva, hogy az azt jelenti, hogy ha te nem keresztény vagy, akkor mész a pokolba. És hogyha valaki addig volt, addig csinált valamit, azt nem is tudom, hogy magyarázzák Jézus előtt, akkor mi történt az emberekkel. De ez egy fanatikus kijelentés. Mert a fanatizmusra akkor van szükség, amikor a hit gyenge. Van a másik hit, amikor valakinek már erősebb a hite, akkor ugyanígy, ahogy vannak a kétértőek, vannak olyan a következő más állatok, emlősök, hogy kívülről puhák. De azért tudnak kívülről puhák lenni, mert van egy belső csontvázuk, ami tartja a testüket, és nem olyan védtelen. És ugyanígy nekünk azért, hogy stabilak legyünk, kell lenni egy vázunknak. A tudásunknak kell, hogy legyen egy váza, amire rá tudjuk építeni a Krisna tudatunkat. Vagy alapja, vagy váza. És a Bhagavad Gita az arról szól, hogy adjon nekünk egy olyan hitet, amire rá tudjuk építeni a lelki életünket. És hogyha ez a váz, hogy ez az alap, ez elég erős, akkor el fogja bírni azt az épületet, vagy azt, amit rá akarunk építeni. És vannak másféle elhajlások is, például a szahadzsa, az azt jelenti, amikor valakinek gyenge az alapja, és egy gyenge alapra egy nagyon nagy épületet akar felépíteni. És az instabil lesz. Hogyha valaki például még nem szilárd az odaadó szolgálatban, de elkezdene spontán odaadással, vagy rágadunk a baktival foglalkozni, akkor azt úgy hívják, hogy szahadzsa. Ahogy Srila Prabhupádot volt, hogy egy tanítványa kérte, hogy kedves Srila Prabhupád, azt olvasom a tanítások nektárjában, hogy a Rádakunt partján kell lakni, és ott el kell merülni a legfelsőbb úr azt a Kaliya lillájában. Napi 8-szoros keftelésében. És Prabhupád ránézett a tanítványra, és megkérdezte, hogy Olvastad az első verset is? Vácsó végem, manaszakróda végem, dzsívá végem, darokaszta végem. Mikor valaki tudja kontrollálni ezeket a készletéseket, akkor az az első vers. És akkor utána még van másik 10, még eljut a emberre, amik utolsó. Tehát ahhoz, hogy mi el tudjunk jutni a Krisna tudat tökéletességéig, kell egy szilárd alap. Na, hogyha nincs ez a szilárd alap, és úgy próbálunk rá építeni, akkor amit építünk, az össze fog omlani. Elkerülhetetlenül. Hogyha gyenge az alapunk, akkor egy kis épületet lehet ráépíteni. Hogyha az erős az alapunk, akkor rá lehet egy nagyobbat. Hogyha valaki egy kis alapra akar nagy dolgot ráépíteni, akkor abból mindig kivétel nélkül 100%-ban mindig probléma lesz. És a célunk azzal, hogy tanuljuk a Bhagavad Gita-t, hogy legyen egy erős alapunk. Jó, ehhez valakinek kérdése? Menjünk tovább. Tehát, hogy kell egy erős alap, de hogyha tudjuk, hogy ez mi a célunk. Az a célunk, hogy visszamegyünk a lelki világba, elérjük az Istenség felsőbb személyiségének a szolgáltat a lelki világba. Egy pár napja beszéltünk arról, hogy az a célunk, hogy be tudjuk lépni Krisnának a rasszi táncába. Srila Prabhupada ezt írta le az egyik éneknek a magyarázatában. Nityananda Krisnának a magyarázatában. Ehhez kell egy erős alap, kell egy jó alap, de kell tudnunk a célt is. Tehát, hogy van egy alapunk, az nagyon jó, de az se jó, hogy van egy jó alap, és aztán nem kezdünk bele semmit. Tehát, hogyha van egy jó alap, akkor utána lehet ráépíteni. Tehát megvan a sorrend. Azt hiszem, arról beszéltünk, hogy nem fordítva kezdjük el az építkezést, meg kellek, hanem hogy elkezdjük a tetőnél. Azt hiszem, mindenki emlékszik erre a kis mesére, hogy akkor megkelek, megkérték, hogy építsen házat. És akkor a házépítést a tetőnél kezdte. Megcsinált előtte a tetőt, és aztán valahogy felemelték a tetőt ilyen oszlopokra, és akkor ott tartották a tetőt, és akkor elkezdtek rá aláépíteni a falakat. És akkor így építették, de még mindig nem volt alap. És akkor utána próbáltak valami alapot csinálni, és akkor az egész összedől. Van, amikor én is kapok ilyen kérdéseket, volt, hogy bakta programon is, az egyik bakta oda jön hozzám, körülbelül 2 hete ismerte a Krisna tudatot, hogy őt ezt a ráganuga bakta, ez érdekelni, aki ezt azt szeretne, hogy akkor ő ezzel szeretne foglalkozni. Elmondom, hát ezt még kicsit válnod kellene. És megkérdezte, hogy mennyit. Bakta program végére lehet? Hát annál kicsit többet kell látni. Igaz? Mert nem a tetejénél kezdjük építeni a házat, hanem az alapoknál. És ha az alapok elég erősek, akkor tudunk ráépíteni. De nem szabad elfelejteni, hogy akarunk ráépíteni. Mert egyszer, egy pár éve csináltak egy statisztikát, azt lehet, hogy említettem korábban emberek között, hogy miért csatlakoznak felnőttként más ilyen vallási mozgalmakhoz. És kitöltöttek egy ilyen kérdévet az emberekkel. És az emberek 70-80%-ának az volt a válasza, hogy azért akarnak csatlakozni vallási mozgalmakhoz, hogy akarnak lelki élményekben, lelki tapasztalatban részesülni. Van az emberekben egy vágy erre. Az anyagi világot azt tapasztaljuk, és ezek a tapasztalatok nem adnak nekünk elégedettséget. És akarunk egy magasabb rendű tapasztalatot. És ez ott munkál minden egyes emberi lényben, mindenkiben, hogy akar magasabb rendű lelki élményekben részesülni. És Krisna mondja, hogy ez lehetség. A 9. fejezet 2. versét felolvasnám.
Ez arról szól. Rádzsa vigyá, rádzsa gufiam, fagitra, mida muttamam, fagytök sávaga mandaljam, szuszukam, kartum, avjajam. Ez a tudás a bölcsesség királya, a legnagyobb titok az összes titok közül. Ez a legtisztelt tudás, és mivel megvalósítása révén közvetlen tapasztalatot nyújt az önvalóról, ez a vallás tökéletessége örökkévaló és örömmel végezhető. Tehát itt mondja Krisna, hogy ezt meg lehet tapasztalni. Tehát, hogy ez nem egy elvonatkoztatott tudás, ez egy nagyon titkos tudás, ezt meg lehet tapasztalni. És hogyha mi vágyunk erre a tapasztalatra, a Bhagavad Gita biztosítja ezt nekünk, hogy tudunk eljutni hozzá. De azt is mondja, hogy ha valakinek ebben nincs hite, akkor mi fog vele történni? Következő vers, a harmadik vers ezt mondja. Assadda dána purusáda masziászja parantapat, a prápi mámni vartanté, mityu szamszára vartanté. A ellenség legyőzője. Akiknek nincs hitük az odadó szolgálatban, azok nem érhetnek el engem, hanem visszatérnek az anyagi világbeli születés és halál ösvényére. Tehát, hogyha nem fogadjuk el Krisna szavait, ami egy választási lehetőség, akkor annak az lesz az eredménye, hogyha nincs elég erős hitünk, vagy nincs hitünk, akkor visszatérünk az anyagi világbeli születés és halál körforgásába. És a Bhagavad Gita az arról szól, hogy ezt ne történjen meg velünk. Ki alkalmas hallani a Bhagavad Gita-t, kinek van ötlete? Ki alkalmas hallani a Bhagavad Gita-t? Igen? Elfogadja, hogy Krisna Isten. Igen. És azt hiszem, arról talán beszéltünk, nem vagyok olyan biztos, hogy mi ennek a legeslegelső lépcsője, hogy valaki Krisna elfogadja. Hit? Milyen hit? Van egy olyan fajta hit, amit szakszóval úgy hívnak, hogy previzórikus hit. Previzórikus hit az azt jelenti, hogy valaki nem tudja biztosan, hogy Krisna Isten vagy nem. De azt mondja, hogy hát tegyük fel, hogy Krisna Isten, hát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem tudom. De a példa kedvéért tegyük el, hogy Krisna Isten, és hogyha Krisna Isten, akkor mit mondok Bhagavad Gita-ban? Tehát, hogy ez a beugró, ennél lejjebb már nem lehet menni. Tehát azt hiszem, ez is már nagyon nagy engedmény. Hogyha valaki, és ezért osztunk könyvet, mert vannak ilyen emberek, akik elfogadják, hogy azt mondja Krisna, hogy ő Isten. És akkor elfogadják, mert őszintén, egyszerűek és felek, igen, Krisna Isten, mit mond Krisna. És akkor ezen az alapon el tud indulni a lelki életük. De hogyha valaki kétkedik, és nem fogadja el, és sok-sok problémája van ezzel, akkor mindig is a nehézséget fog tapasztalni. Nem tud behatolni Bhagavad Gita-nak a misztériumába. Krisna mondja a 4. fejezet elején, hogy csak aki a vaktája és a barátja ő értek meg a Bhagavad Gita-t. Tehát, hogy el kell fogadni Krisnát. Azt hiszem, meséltem a Bhakta Program Vörös Sándornak a példáját? Tehát, hogy Vörös Sándor, amellett, hogy költő és író volt, műfordító is. És ő amellett, hogy lefordította a Sri Upanishadot, lefordította a Gita Govindát is. Gita Govinda az egy nagyon-nagyon emelkedett költemény Rádának és Krisnának a kefteléséről. Az annyira emelkedett, hogy csak Uttamadikárik olvashatják azt a könyvet. És akkor Vörös Sándor nem hogy csak olvasta, hanem akkor ő gondolta, hogy akkor ő fogja lefordítani. És akkor Rádanát Prabhuval beszélgettem korábban, és akkor gondolkodtunk rajta, hogy milyen képesítéssel rendelkezett Vörös Sándor, hogy lefordítsa a Gita Govindát. És akkor mondta nekem, hogy hát Vörös Sándor az egyik képesítése, hogy alkoholista volt, de nem is akárhogy. Az volt a képesítés, hogy annyira alkoholista volt, hogy a felesége bezárta a lakásba. Mert hogyha nyitva volt a lakás, akkor kiment, bement a kocsmába, és teljesen lerészegedett. És akkor azt csinálta a felesége, nem emlékszem a nevére, mondta Rádonátó, bezárta a lakásba, hogy akkor ne tudjon kimenni, mert ez idősebb korában volt. Mindig azt tapasztalt, amikor hazamegy, megint részeg teljesen. És akkor nem értette, hogy hogy jut hozzá az alkoholhoz. És akkor még nem kiderült, hogy mi történt. Ugye Vörös Sándor nagyon intelligens ember. Akkor azt csinálta, hogy be volt zárva, és akkor jött a postás. És akkor a postásnak, akkor a, nem tudom, a kulcsukon, vagy a, itt a posta nyíláson, akkor kiadott pénzt. És akkor mondta neki, hogy hozzon neki bort. És akkor lement a kocsmába, vagy a boltba, vett neki bort, de ez még nem elég, mert ugye nem tudta neki beadni. Azt csinált, hogy egy ilyen kis csövön keresztül a postás tartotta az üveget, belevezették az üvegbe ezt a csövet, és akkor úgy a földön fekve, akkor megitta a bort. És akkor, és rendszeresen ez volt, gondolom a postásnak is fizetett valamit, hogy akkor ezt a odaadó szolgáltatást elvégez. És akkor hazament a felesége, mindig teljesen totál részeg volt. Míg nem akkor rájött erre, hogy ez történt. És ez a Vörös Sándor, igazából ő nem a fordít, ő csak a műfordítást csinálta. A nyers fordítás, azt Vekerdi József csinálta, aki szintén, ő egy szanszkrit tudós volt, és ő egy Bhagavad Gita fordítása is van, sajnos. És akkor ő csinálta a Gita Govindából a műfordítást. És akkor Rádanát tud minden ilyen dolgot, és akkor mondta, hogy Vekerdi József, ő pedig a, nem tudom, valamelyik kollégiumnak volt a fiú kollégiumnak az igazgató, és az volt a problémája, hogy homoszexuális volt. És akkor így ketten, együttes erővel, akkor lefordították a Gita Govindát. És akkor így gratuláltunk ebből a szempontból. Tehát, hogy... És sajnos ezek nem ritka példák. A Bhagavad Gita-nak létezik 700 fordítása. Angol nyelven. Magyarul is van egy jó pár. Tehát a Bhagavad Gita-hoz csak, hogy megértse az ember, ahhoz legalább az kell, hogy ez a previzórikus itt, hogy elfogadod, hogy Krisna Isten. És akkor valaki be tud hatolni a Bhagavad Gita-nak a misztériumára. De ahhoz, hogy még jobban be tudjuk lépni, akkor Krisna mindig mond dolgokat, hogy mit kellene csinálni. Idegben, melegben, tiszteletben, gyalázatban legyünk kiegyensúlyozottak. Ezzel kezdve mondjuk a második fejezetet. És akkor van sok dolog, amit mond Krisna. És mindig az a kulcs, hogy amikor Krisna mond valamit, az nem csak azért mondja, hogy mondja, hanem annak van egy célja. És hogyha mi komolyan veszünk Krisna szavait, és próbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni arra, hogy kövessük azt, akkor egy Bhagavad Gita-nak egy teljes másik dimenziója tárul fel előttünk. Ez nem csak egy könyv a polcon, nem csak egy indiai érdekesség, hanem ez igazából Bhagavad Gita az életünkről szól. És arról szól, hogy tudunk kimenni az anyagi világból, és hogy tudunk visszamenni Krisnához, mert le vagyunk kötve. Később a Bhagavad Gita mesél a kötőerőkről, mik ezek a kötőerők, hogy kötnek feltételekhez, és arról is szó van, hogy tudunk kiszabadulni ezek közül a feltételek közül. Jó? Ehhez valakinek kérdése? Olvassuk ezt a negyedik fejezet, harmadik versét, ez is nagyon érdekes vers. Hát én megkérek valakit, hogy ne csak én olvassam, Kumári Matari. Hogy hogy szól ez a vers? Harmadik. Felmerül egy kérdés, hogy itt Krisna azt mondja, hogy akkor tudjon megérteni valaki a Bhagavad Gita-t, hogyha az ő baktája vagy barátja. De korábban meg azt is hallottuk, hogy akkor tud valaki Krisnának a baktája vagy barátja lenni, hogyha megérti a Bhagavad Gita-t. Ez az alap, és akkor utána lehet magasabb dolgokat építeni el. És akkor most az a kérdés, hogy mi a megoldás? Ez egy ilyen önmagába visszaforduló kör. Valaki akkor tudja megérteni a Bhagavad Gita-t, hogyha Krisnának a baktá és a barátja, vagy mi más? Tehát akkor tudja megérteni, vagy akkor lehet a barátja, hogyha megérti. Akkor ebből a körből kell valahogy kitörni. És erre a megoldás, erre az ellentmondásra, a Sicsétanya Mahaprabhu oldja fel ezt az ellentmondást. Ő eljön, hogy akkor nekünk a praktikusan tanítsa, hogy hogyan tudunk bakták lenni. És nekünk nem, hogy csak tanuljuk a Bhagavad Gita-t, hanem nekünk figyelemmel kell követünk Sicsétanya Mahaprabhut is. Most készülünk egy fesztiválra, Bodhitájnak a születésnapjára, Nityánandának a megjelenési napját is holnap fogjuk ünnepelni, de nekünk szükségünk van az ő kegyükre. Ahhoz, hogy mi be tudjunk ebbe hatolni, akkor szükségünk van Sicsétanya Mahaprabhunak a kegyére. Azért is tudjuk tanulmányozni a Bhagavad Gita-t, azért tudjuk gyakorolni az életet, mert Sicsétanya Mahaprabhu kegyéből eljutott hozzánk a Szankirtan mozgalom, kapcsolatba kerültünk a Szent Névvel, megkaptuk az utcán a Bhagavad Gita-t, és ki tudtuk választani azt, nem is, hogy ki tudtuk választani, ezt kaptuk meg, és akkor el tudjuk kezdeni gyakorolni a lelki életet. De hogyha belegondolunk, hogy ha mi nem találkoztunk volna a Krisna tudatos mozgalommal, akkor nem gyakorolnánk a lelki életet. Azt hiszem, egyikünk se született olyan családba, ahol a szülei gyakorolták a lelki életet. Talán Ananda Csanyugi Matajani szülei gyakorolták, mert kiskor óta a lelki életet. De a legtöbbünknek nem. És azért, hogy akkor tudjuk gyakorolni, ehhez szükséges Sicsétanya Mahaprabhunak. És nekünk ezt a kegyet nem szabad megállítani, hanem nekünk tovább kell adni ezt a kegyet másoknak is, és azért járunk ki könyvet osztani, azért prédikálunk, azért csinálunk harinámokat, hogy akkor mások is meg tudjanak ismerkedni a Krisna tudattal, és ők is el tudják kezdeni gyakorolni azt. Mert Sicsétanya Mahaprabhu megjelenésének van egy nagyon érdekes természete. Ugye Sicsétanya Mahaprabhu, ő maga Krisna, de eljött egy baktának a képében. Amikor Sicsétanya Mahaprabhut a követői Istennek szólították, hogy te vagy Vishnu, te vagy Krishna, a Sicsétanya Mahaprabhu így a fülére tapasztotta a kezét, és azt mondta, Vishnu, 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 ne kísértsetek ezzel a dologgal. És ezzel Sicsétanya Mahaprabhu példát mutatott, mert manapság Kaliyugában nagyon sok ember van, aki visszaélezzel, és Istennek adja ki magát, mert van egy kis parányi misztikus képessége, és visszaél az embereknek a hitével. És Sicsétanya Mahaprabhunak a példáját kell követnünk, hogy ő nagyon alacsony rendűnek tekintette magát. Tidnád a puszunicsinak, arra a puszunicsinak, a mádinál, a mádinál, a képvénézkodának. alázatosabbnak kell, mint egy fűszág. És ezt Sri Chaitanya Mahaprabhu tanításai keresztül tudjuk megérteni. És ez nagyon érdekes, mert Sri Chaitanya nem csak azért jön, hogy propagálja a Sankirtan mozgalmat, hanem azért is jött, hogy megizlelje, hogy milyen boldogságot tapasztalnak a bakták. És úgy látja, Krisna úgy látja, hogy a bakták sokkal nagyobb boldogságot tapasztalnak, amikor szolgálják őt, mint amit ő maga tapasztal. Ezért ő akarja tapasztalni a baktáknak a hangulatát is. És nekünk az a problémánk, hogy mi meg, habár parányi élőlények vagyunk, meg Istennek a hangulatában vagyunk. Isvaróha, Mahambógi, és a Szithóham, Balabánszuké, én vagyok az Isvara, én vagyok az élvező, az irányító, mindennek úgy kell történnie, hogy én akarom, hogy tudjunk élvezni. De maga Isten ezzel a megjelenésével azt példázza, hogy ha bár ő tud Isten is lenni, és Bhakta is, Bhaktaként nagyobb boldogságban van része. Akkor ez azt jelenti a számunkra, hogy mi is adjuk fel ezt a istenkedést, és legyünk újra az, akik vagyunk, bakták. És akkor meg tudjuk azt a boldogságot tapasztalni, amire még maga az istenség személyiség is vágyakozik. És ez mind nem elég, mert Sri Chaitanya Charitamritában egy nagyon érdekes kijelentés. Szó szerint, de hogyha kapok egy sítsét, amit cserélek, amitán meg felolvasom szó szerint, de ez arról szól, hogy Krisna Dász Kaviráj Goszvámi mondja, hogy minden inkarnációnak joga van baktaként megjelenni, és így élvezni kefteléseket. Mert ez, ennek van a legmagasabb rendű íz. Tehát, hogy ez egy jog. Tehát, hogy az inkarnációnak is vannak jogai, a szakszervezetük is, és az mondja ez a szakszervezeti szabályzat, hogy az inkarnációknak joguk van baktaként megjelenni. Hogy akkor meg tudják tapasztalni a baktáknak a boldogságát. Na már most, ez nekünk is jogunk, hogy bakták legyünk, mert nekünk meg ez az eredeti helyzetünk. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu igazából az egész életével azt példázza, hogy hogyan legyünk bakták. Akkor, hogyha ebbe a hangulatban, mert nem mindegy, hogy milyen hangulatban vagyunk. Tehát egyrészt, hogyha ezt a hangulatot sikerül elsajátítani, hogy mi parányi szolgája vagyunk a legfelsőbb úrnak, az ő baktáinak, akkor ez a hangulat, ami segít bennünket, hogy megértsük a Bhagavad Gitát.